Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index kulturális podcast műsora. A mai témánk az a díjátadó, melyen a kritikusok céhe jutalmazta az általuk legjobbnak ítélt színházi előadásokat kedden, és az alkotókat is. A beszélgető társunk Korcsmáros Felícia, a Kultúra rovat újságírója, másik beszélgető társam pedig Sümegi Noémi, a Kultúra rovat újságírója. Vágjunk is bele! Na, mesélj arról, hogy mit tapasztaltál a helyszínen.
Ugye ez az Örkény Színházban került most megrendezésre. Mácsai Pál rendezte magát a gálát. Általában mindig más színházakban van a díjátadó. És ez, ha minden igaz, 2020-ban lett volna amúgy, akkora lett felkérve a színház, csak hát közben szólt a Covid, és így most 2022-ben lett ott megtartva.
Akkor volt idejük összeállítani.
Volt, ami jól is jött, mert Mácsai Pál azt találta ki, azt a koncepciót, hogy korábbi díjazottakat felkérte, hogy írjanak gondolatokat röviden, amit a kritikus szakmáról és a kritikusokról gondolnak, és a műsor úgy nézett ki, hogy az Örkény Színház társulata ezekből az írásokból olvasott fel, miközben osztották át a 16 kategóriában a díjakat.
Tehát először a befőttette el a nagymamát, a színészek mondták el a véleményüket a kritikusokról.
Igen, igen, már kellett egy ilyen is. És hát 16 kategóriában osztották ki a díjakat, ami hát fogalmazunk úgy, hogy kevés volt a meglepetés.
Ugye amiért beszélgetünk erről az egészről, az az, hogy a díjátadó után, aminek tulajdonképpen mindenki örült, hogy van egy ilyen szakmai színházi díj, hangot kaptak azok a vélemények is, hogy a kritikusok elég kevés számú színházba tudnak eljutni, és ezért nem ezt a teljes palettát látjuk, akár a jelöltek, akár a díjazottak közül, amit mondjuk, amilyen színes mondjuk a magyarországi színházi élet. És hát szóvá tették, hogy picit Budapest központú, ugye ezen belül is a Katona nagyon sok díjat nyert, amihez mindenki hozzátette, hogy természetesen megérdemlik, de...
Nem csak, hogy nyert, hanem nagyon sok kategóriában súlyosan ők voltak egyáltalán jelölve. Szóval nem csak az volt, hogy sok jelölt közül a Katona József Színház produkciója nyert, hanem eleve már magukkal versenyeztek sok kategóriában.
Ott a helyszínen ezt érzékelhető volt már ez a vélemény?
Hát ilyen félmondatokból, többek között Béres Attila, aki a legjobb szórakoztató előadás díját vette át a miskolci producerekkel. Ő, amikor átvette a díjat, akkor mondta, hogy nagyon érdekesnek találja, hogy az este addigi pontjáig ők voltak az első vidéki színház, akik díjazva voltak, illetve azt is megemlítette, hogy nagyon érdekesnek találja, hogy ha komoly színházi előadásokról van szó, akkor Budapest jöhet szóba, viszont ha az emberek szórakozásra vágynak, akkor a határon túli rendezőknél találják meg ezt az örömöt, mert hogy a kategória jelöltjei is olyan rendezők voltak, akik a határon túlról származnak.
Azt mondjuk lehetett érzékelni, vagy lehet érzékelni, hogy a színházi szakma nagyon ki van éhezve arra, hogy kapjanak visszajelzést, elismerést. És ebben, hogy ők szóvá tették ezt, hogy nagyon Budapest központú a díjátadó, benne van az is, hogy más fórum nem nagyon van jelenleg az országban, ahol ők megmérettethetnék magukat, ahol elismerést kaphatnának. És hát ugye felmerült az, hogy nincs a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a
POSZT. Ez is téma volt amúgy a díjátadón. Kovács D. Dániel, amikor megnyerték a független produkcióért járó díjat, akkor ő mondta azt, hogy kifejezetten örül ennek a kitüntetésnek, ugyanis már tényleg nem nagyon tudnak hol megmutatkozni, illetve mondott egy olyan mondatot is, hogy már pedig a függetlenek lényegében a teljes egzisztenciájukat is képesek feláldozni a munkáért, amit csinálnak, és kiemelte pont, hogy nincs a POSZT, ami nagy szívfájdalma nekik is.
Ha már a POSZTot szóba hoztátok, az Noémi, te elég sokat foglalkoztál a POSZTtal, és a POSZT megszűnések a körülményeivel is. Összefoglalnád az ezzel kapcsolatos véleményedet? Miért is kellett ennek a POSZTnak eltűnnie?
Hát, hogy kellett-e, azt nem tudom, de ugye ez nem választható el attól a két tábornak a harcától, ami a színházi szakmában, a színházi életben is megjelent. Tehát ez visszavezethető még így a 2010-es évek elejére, amikor először érte a posztot az a kritika, hogy nagyon egyoldalúan, vagy ideológiai irányvonalát tekintve egy meghatározott ízlés szerint válogatnak, és akkor jelezte a Magyar Teátrumi Társaság, ugye, amelyiknek Vinyánszky Attila vezetője, hogy szeretnének ebben ők is részt venni, és akkor sokáig, évekig a két társaság, a Magyar Teátrumi Társaság és a Magyar Színházi Társaság közösen válogatott, és akkor úgy tűnt, hogy egy ilyen kiegyensúlyozottság létrejött, de aztán, amikor Pécs városvezetése is megváltozott, akkor került hát véglegesen pont ugye a poszt életének a végére. Tehát most ez, és ez tulajdonképpen 2021-ben volt, tehát igazából igen. Nem is annyira régen, hogy ez egyáltalán megszűnt, és akkor még kilátásba helyezték, hogy ezt valamilyen módon folytatják, akár egy ilyen vándor találkozó keretében, vagy más városban.
Egy darabig még Pécs is úgy gondolta, hogy állami támogatás nélkül akkor megcsinálják saját
bicsékből. Hozzátenném nekem pécsiként, az iszonyatosan nagy szívfájdalma, mert mégiscsak volt valaha Pécs kultúra fővárosa, és mégis, mint hogyha egyre kevésbé lenne fontos, hogy kulturális programok, főleg amik mondjuk bizonyos múltra tekintenek vissza, helyet kapjanak.
Igen, és a Pécs brandjéhez is hozzátartozott azért ez a színházi találkozó, tehát Pécs ezért ezt nem engedte el olyan nagyon, nagyon könnyen. És hát ugye ott, amikor a posztra válogattak azok, akik a különböző jelöléseket megtették, ezzel meghívták ezeket az előadásokat, ők nagyon komolyan végigjárták egy éven keresztül az a mondjuk két válogató. Nagyon sok előadást megnéztek vidéken, határon túl is, mire kialakult az a mezőny, amelyiket meghívták, és hát úgy tűnik, hogy erre most nincsen kapacitás, nincsen energia, nincsen pénz, nincsen ember, hogy egy ilyen széles merítésű palettát fel tudjanak
ez
mutatni.
Azért fura, illetve azért szomorúbb még az első pillantásnál is, mert ugye egy színházi fesztivál szervezése az rengeteg pénz. Bekerül, oké. Okay. De mondjuk egy kritikus, vagy az ország legtöbb jelentős kritikusa, akik ugye ebbe a C-be tömörülnek, ők nem képesek arra, hogy kimozduljanak Budapestről, és nem kerül egyszerűen a látóterükbe olyan színházi produkció, ami a Budapest határain kívül jön létre, vagy csak nagyon kevés, hát ez elég szomorú. Hát de ugye, és vajon mitől alakulhat ki ilyen helyzet szerintetek?
Sajnos szerintem nyilván nem szabad elfeledkeznünk, vagy eltekinteni attól, hogy ennek is van valamilyen anyagi vonzata, hisz ezek az emberek is, valakiknek a megbízásából.
Ezek az emberek többnyire újságírók, kollégáink.
Igen. Szóval, hogy nyilván nem szabad eltekinteni attól, hogy a színházi kritikusok, leginkább ugye újságíró kollégáink is valakiknek a megbízásából írják a saját kritikáikat, de hogy az is közrejátszik, hogy amit már a Noémi előbb az említett, hogy eléggé megosztott a színházi szakma. És én is voltam olyan fesztiválon például nyáron, ahol rengeteg határon túli színházi produkciót lehetett látni egy hét alatt, és érdekes módon nagyon-nagyon-nagyon kellett hunyorognom, hogyha ki akartam szúrni egy-két olyan kritikust, akik mondjuk a cég tagjai. És ez azért probléma, úgy gondolom.
Ugye azt is felszokták vetni túl azon, hogy saját zsebből kellene utazni, megvenni a jegyeket, sok befektetéssel járna ez.
Hát esetleg hogy még ott is kell aludni, mert nem biztos, hogy haza tud jutni vonattal egy vidéki színházi előadás után az ember Budapestre.
És hát így a kölcsönös bizalmatlanság, vagy én nem is tudom, hogy mit lehet azért okolni, hogy lehetséges, hogy kritikusok sem mennek el bizonyos előadásokra, de bizonyos színházak meg nem szívesen hívnak meg.
Ez is
tényleg. Ezt fejtsétek ki pontosabban, mire gondoltok, tehát hogy a színház meg akarja akadályozni, hogy kritikus betegye a lábát, vagy ezt hogy érted?
Hát ugye kialakult szerintem egy ilyen nagy kölcsönös bizalmatlanság, távolságtartás, ugye ami nem függetleníthető azoktól az eseményektől, amik ilyen egzisztenciálisan is nagyon érintenek bizonyos embereket, bizonyos alkotóműhelyeket, és emiatt mondjuk például a Nemzeti Színházban kevesebb olyan kritikus jut el, akik nem értenek egyet mondjuk Vinyánszky Attilának a tevékenységével, bár én mondjuk a mitemet
szoktam. De miért nem jut el, mert nem mennek oda, vagy pedig nem kapnak jegyet, vagy hogy érted ezt?
Hát ugye azt is lehet hallani, hogy ők azt mondják, hogy nem kapnak jegyet, vagy nem kapnak meghívást, ennek ellenére nyilván el lehet menni oda, de ezek már tényleg ilyen nagyon mélyen elmérgesedett viszonyok, amik hát nem is tudom, hogy valaha hogyan is fognak előbb-utóbb így rendeződni, vagy kiegyenesedni.
Tehát akkor ez a mostani díj átadó ünnepségen, a díjakat figyelve, ugye azt lehetett látni, hogy a tudósításokban azt hiszem 5-ből 4-nek az volt a címe, hogy tarolt a katona a kritikusok díjátadóján. Tehát az rendben van, hogy a katona tarolt, rendben van, hogy kevés vidéki produkció jelöltek egyáltalán, illetve szerintetek az is érezhető, hogy mondjuk a jobboldali meg a baloldali produkciók aránya is megbillent, vagy hogy ezen a díjátadón a kritikusok céhe nem díjazott, vagy nem méltányolt, vagy nem vett figyelembe olyan produkciókat, amik a másik oldalhoz tartozónak vélhetőek?
Hát ezt nem jelenthetjük ki, hiszen lehet, hogy elmentek és megnézték, csak nem tartották elég méltónak a jelölésre.
Értem.
Szóval ezt nem tudhatjuk.
Illetve nem mondanám így, hogy jobb vagy baloldali produkció, tehát ezt azért nem, így nem jelenthetjük ki. Az
ha
látszik, tehát, hogy vannak kedveltebb színházak, vagy olyanok, amiben jobban eljutnak, és azt hiszem, hogy itt talán a jelölésnek is valami egészen bonyolult rendszere van, tehát, hogy sok kritikus, tehát, hogy minden kritikusnak kell látni ahhoz, hogy szavazni tudjon, tehát, hogy nem az van, mint a Posztnál volt, hogy két jelölő ízlésében bízva ugye összeállt a program, hanem az szavazhatott, azt hiszem, a második körben, aki tehát, hogy csak azok szavazhattak, akik látták, és hát az, hogy sokan lássanak előadásokat, az meg még talán annál is megoldhatatlanabb, mint hogy eljussanak egyáltalán. De ezt ők is,
bocsánat,
azt hiszem...
Bocsánat, csak hogy jól értsem, a második körben csak olyan cégtag szavazhatott a végeredményre, aki látta azt az előadást, tehát ott már csak olyan előadások juthattak be a finishbe, amit minden rájuk szavazó cégtag személyesen külön-külön is látott. Tehát azt az előadást több kritikusnak kellett látnia.
Ez valószínűleg így van. Tehát pontosan a szavazás menetét annyira nem tudnám ezt most így pontosan elmondani, de az biztos, hogy nem lehetett az, amit csak egyen-ketten láttak, hanem akkor azt tudott véleményt nyilván, aki látta. Szóval,
ami
hogy itt több minden...
Egyrésztről egyfelől ugye teljesen logikus, hiszen miért díjaznának olyan előadást, amit nem láttak, ugye az ne beszéljen bele, aki nem látta. Másfelől valóban a mostani helyzetben ez már rendes handicap, hiszen ugye vannak ilyen súlyozott helyek, ahova elmegy mindenki, hogy neki is legyen véleménye, és vannak távolabbi helyek, ahova viszont hát jobb hiány inkább nem megy el, mert nincs rá ideje, nincs rá pénze.
Vagy hát nem jutnak el ugye annyian. Tehát, hogyha egy-két kritikus el is jut, akkor azért olyan sokan nem. Ugye a Posztnál ez adott volt, vagy egyszerű volt, mert ott egy hét alatt lementek ezek az előadások, és akkor mindenki
meg tudott azonnali teljesítmény alapján lehetett
mindent,
díjat adni, és nem kellett körbejárni egy évig az egész országot. Lici, volt egy olyan érzésem, amikor meséltél, és miután megírtad az egészet, akkor még inkább, hogy ennek a díjátadónak voltak nagyon komoly, és voltak humorosabb, vagy ironikusabb pillanatai is. És egy kicsit könnyítsünk ezen a komor tónuson. Mesélj már arról, hogy mind lehetett ott derülni.
Hát ez mind ezekhez a korábbi díjazottak által írt szövegrészletekhez köthetők, amiket ugye az Örkény társulatának tagjai olvastak fel. Nagyon mókásak voltak. Leginkább azok voltak a kedvenceim, amik egy kicsit ironikusan, szarkasztikusan fogalmazták meg a viszonyukat a kritikával szemben. Volt egy-kettő, ami nagyon komolyan, amiből meg vannak megfontolandó tanácsok, amúgy, ami tényleg nem ártana, hogyha bizonyos kritikusok szem előtt tartanának. Hát az egyik kedvencem például Cserhalmi Györgynek volt az írománya, aki amúgy az életműdíjasa lett a kritikus gálának, az idejének. Ő azt írta, hogy tisztelt uram, itt ülök lakásom legszűkebb helyiségében. Előttem az önkritikája. Nem sokára mögöttem lesz. Ezt ugye Mányai Lajos nyomán írta. Szóval voltak ezek voltak ezek a kisebb ironikus szövegrészletek, de amúgy nagyon érdekes volt, hogy a színészeknek mi a viszonya a kritikához. Szóval, hogy tudom, hogy a vicces dolgokra kérdeztél rá, de szerintem ez sokkal inkább érdekes szempont, hogy a kritikusok elmennek egy előadásra, megírják a kritikájukat, és itt véget is ér a párbeszéd. És most először találkoztam egy olyan szituációval, ahol színészek véleményét hallhattam arról, hogy ők mit gondolnak a kritikus szakmáról, meg a kritikusokról, és nagyon tanulságos volt.
Mert mit mondtak? Tehát, hogy mi volt a visszajelzésnek így a...
Hát leginkább lényeg. A szakmai higultság volt szerintem, amit ki lehet emelni, ami szintén köthető ahhoz, amiről beszéltünk az elmúlt 20 percben.
Tehát a színészek úgy látják, hogy a kritikus szakma higul, ugye? Úgy érted?
Igen. Meg hogy egy csomóan nem gondolnak bele abba, hogy mit okoz a színészben egy kritika. Lovas Rozi mondta például, majd nem ő mondta, az ő szövegét olvastak fel, aki azt fogalmazta meg, hogy élete első kritikája mennyire bántó volt, amikor kilépett és megcsinálta élete első nagyobb szerepét, és hogy ő neki utána az nagyon-nagyon sokáig önbizalom hiányt eredményezett. Ehhez képest azzal a szereppel minden lehetséges díjat megnyert abban az évben, többek között a kritikusok díját adóján is akkor átvette érte a legjobb színésznőnek járó szerepet, és ő akkor döbbent rá arra, hogy igazából a kritikus is csak ember.
Az is egy érdekes szempont, már ha egy tökéleteshez közeli világot modellezünk, amiben a kritikus valóban érti a szakmáját, valóban fontos számára a színház. Tehát ott az is egy szempont, hogy mit okoz egy alakítás a kritikusban. Tehát az is lehet nagyon erős, fájdalmas, meg lehet fölemelő. Tehát a kritikus is csak ember.
Érdekes, hogy ugye erről beszélgetünk, hogy kritikusok kiben mit okoz, kit ismernek el, hogyan díjaznak, de hát itt azért látjuk, hogy a színházakban most ennél sokkal súlyosabb problémák is lesznek az elkövetkezendő téli szezont látva és az előtt állva, ugye?
Igen, ahogy azt hiszem, hogy ezt te mondtad a beszélgetés előtt, amikor még beszélgettünk műsoron kívül, hogy az egy probléma valóban, hogy a kritikusok nem jutnak el a vidéki színházakba, de hát ennél sokkal nagyobb gond lesz, hogyha a vidéki színházakban nem lesz előadás, mert szénszünetet rendelnek el, és legközelebb akkor nyitnak, hogyha kisüt a nap, és 20 fokos lesz a külső hőmérséklet. Tehát ez egy nagyon izgalmas és nem túl vidám közeljövő képe. Kíváncsi, hogy mit gondoltok, hogy ez hogy hat a magyar színházi világra, vagy az egész előadó művészetre, mert ez nem csak a színházakat érinti.
Ugye szegény színházi világ most már eléggé meg van tépázva, tehát hogy egyrészt ugye van ez a szétszakítottság, történt az SZF-ével is, ami történt, volt a Covid, most pedig van ez a rezsiválság.
Tehát, hogy az évad gyakorlatilag rengeteg színházban elképzelhető, hogy áttolódik nyárra, amikor amúgy nyári szünet szokott lenni a kőszínházakban.
És hát amúgy nem véletlenül, azt tegyük hozzá. De nem azért van nyári szünet, mert annyira elfáradnak évközben, mert amúgy elfáradnak évközben, de hát ki nem, hanem azért, mert nyáron az emberek nem szívesen mennek színházba. Szóval így fennáll annak is a veszélye, hogy ugyan nyára tolódik az évad, de ugyanúgy félházakkal futó előadásokat kapunk.
És erről már ugye nálunk is volt szó, a Eftót Benede kollégánk és mesterünk, ugye már rég tett közé egy cikket a szabadtéri színházi fesztiválokkal kapcsolatban, ahol az ottani szakértők ugye azt mondták, hogy hát próbálnak valamit már most készülni, mert ugye azok szépen virágoznak a nyáron, a szabadtéri színházak, a szabadtéri fesztiválok. Igen ám, de hogyha a közszínházok is nyáron játszanak, akkor egyrészt náluk nem lesz színész, másrészt, mert az a kőszínházba fog játszani, másrészt érdekes kérdés, hogy ki lesz a nézőtéren, mert ugye a nézőnek megállás nélkül valahol ülni kell, tehát este a kőszínházba, vagy délután a kőszínházba, este a szabadtéri fesztiválon, és még egy-két koncertre is nyilván elmegy, tehát nagyon érdekes, hogy ezt hogy fogják a nézők idővel, türelemmel és pénzzel bírni. Hát és a harmadik probléma, hogy az összes filmet nyáron forgatják, amiben szintén a színészek játszanak, akiknek most a kőszínházban, a szabadtéren és a filmekben is egyszerre kéne jelen lenniük. Tehát ez egy izgalmas feladat.
Minden esetre, amíg van színház, és amíg vannak előadások, addig szerintem járjunk minél többet színházba, és minden kedves hallgatónak üzenem, hogy akár ilyen önjelölt kritikusként, ha valamit láttak, ami tetszett nekik, akkor ajánlják a baráti körnek.
Legyen így. Viszont hallásra.
műsor a Béton partnere.